Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A NATO alapításának 75. évfordulós megemlékezésével hivatalosan is megkezdődött a Védelmi Szövetség csúcs találkozója Washingtonban. A 32 tagország állam és kormányfői, valamint a NATO főtitkára is jelen van. Jens Stoltenberg szerint a legnagyobb költsége és kockázata annak lenne, ha Oroszország győzne Ukrajnában. Szijjártó Péter ukrán kollégájával tárgyalt Washingtonban, és átadott egy akciótervet. Új határátkelők megépítésére, a Tisza híd felújítására és új vasúti összeköttetésekre tettem javaslatot, továbbá arra, hogy az energia terén is vonjuk szorosabbra az együttműködésünket, mert nyilvánvaló, hogy a két szomszédos ország együttműködik, az az energiabiztonságot kölcsönösen tudja javítani, sorolta a külgazdasági és külügyminiszter. Mindenki számára világos, hogy Ukrajna NATO tagsága továbbra sem jöhet szóba reálisan, jelentette ki a tárcavezető. Ez ugyanis a közvetlen összetűzés veszélyével járna Oroszországgal, indokolt. Magyarország és Törökország a következő időszakban a korábbinál is szorosabban együttműködik annak érdekében, hogy a béke visszakerülhessen a nemzetközi szervezetek napirendjére, jelentette ki Szijjártó Péter. A NATO csúcs találkozón emlékeztetett, a 2,5 éve tartó ukrajnai háború egyetlen sikeres közvetítési kísérlete Törökországhoz fűződik a Fekete-tengeri gabona megállapodással. Norvégia 6 darab F-16-os harci repülőgépet ad át Ukrajnának. A cél, hogy támogassák az ukrán hadsereg védekezését az orosz légitámadásokkal szemben, jelentette be a norvég kormány. Hiába jelezte Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a hagyománynak megfelelően ismertetné az elnökség programját, nem mondhat beszédet az Európai Parlament első plenáris ülésein a soros elnökséget átvevő tagállam miniszterelnökeként. A parlament elnöksége ugyanis nem talált helyet a beszédnek a napirendben, a Euronews értesülései szerint. A cseh eskütétel motorosok önmaguknak pártkoalíció két EP képviselője a Patrióták Európáért frakcióhoz csatlakozik, egyikük Filip Turek szerint döntésüket az értékrendjük alapján hozták meg. Új európai pártcsaládot alapít szövetségeseivel a Mi Hazánk mozgalom, tudatta Torockai László pártelnök. Előzőleg az Alternatíva Németországért párt bejelentette, hogy elegendő partner találtak saját frakció alakításához, egyelőre 9 uniós tagország 28 képviselőjével. Az elmúlt 4 évben minden gyilkos rendőrkézre került Magyarországon, mondta el a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, ez az a bűncselekmény, amellyel szemben a legfontosabb, a lehető legszigorúbban fellépni, hiszen az emberi élet a legjelentősebb védendő érték. A politikus Egerben a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság egy gyöngyösi emberölési ügyben lezárt nyomozásának tájékoztatóján beszélt. A budavári Palota-negyed is csatlakozott a legnevesebb uralkodói központokat tömörítő Európai Királyi Rezidenciák Szövetségéhez. A tagság a presztízs mellett szakmai lehetőséget is kínál. A szervezet nagy tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi kulturális turizmus, a látogatómenedzsment, a kommunikáció, a brandépítés és a múzeumpedagógia területén. Biodiverzitás nélkül nincs fenntarthatóság, de nincs számunkra haza sem, mondta el a miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára Tápió Szelén a Nemzeti Biodiverzitás és Gémmegőrzési Központ új épületének átadásán. Az itt található genetikai kincs nemzeti kézben tartása nem csak stratégiai ügy, hanem nemzetbiztonsági érdek is, fogalmazott Nagy János. A világ 20 legnagyobb gémbankjának egyike a Tápió Szelei. Jó pálinka szezont ígér az idei gyümölcstermés, között az agroinform.hu az MT-vel. A szakmai szereplők az előzőnél kedvezőbb évre számítanak, a tavalyi visszaesés után idén 600 ezer hektoliter fok feletti mennyiség várható. Az ország teljes területére tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a vasút és közútmenti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban. Javasolják, hogy a tilalommal nem érintett belterületen is zárt égésterű eszközöket, elektromos vagy gázgrillt használjanak. Az Európai Unió 4 speciális tűzoltó repülőgépet küldött az Albánia déli részén fekvő Dropul település környékén fellángolt erdőtüzek oltására, tájékoztatott az Európai Bizottság. Ezeket Görögország ajánlotta fel. Idén nyáron 12 ország 556 tűzoltója áll készenlétben Európa több országában. Végül az időjárásról. Folytatódik a kánikula sok napsütéssel, de északon erőteljesebbé válhat a gomoly felhőképződés, helyenként zivatar is kialakulhat. Mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 22-23, napközben 36-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Majd feláll ő magától, süt rája még nap az éjszakából.
Azt kérdezik tőlem, milyen volt, mikor lent járt, milyen nóta szól.
Siratták vagy mulatták talán, nevettek-e bolondnak baján.
S egyszerre mindenki felnéz, és az égen a jó Isten, ha tudná, hogy mit tegyen, hogy maradjon, vagy menjen. Azt mondják, részeges vagyok, pedig csak szűnni akarok, egy kicsit elhagyni magam, hogy aztán nyíljon alattam.
Meg a világ, meg a fű, és a fáj könyörű, és a tél, ami nincs, gyere nyár, beszekíts. Fújj meg szép, ahol élsz, szépen állj, meg igész, keserű, édesen, azt, ami csak le. Meg a világ, meg a fű, és a fáj könyörű, és a tél, ami nincs, gyere nyár, beszekíts. Fújj meg szép, ahol élsz, szépen állj, azt, amit csak lehet.
Lesz még így se, s úgyis jó lesz kár. Tölts még egy bort, légy oly kedves ám. Ne túl sokat, jusson a fellegekbe. Hátra esik eső a kertekbe. Virágot hozz onnan csokorba. Szírmait a szél, ha hordozza. Egy ajtó ma nyitva áll előtte, édesanyám, csókolom meg jönte. És mindenki felnéz, és az égen a jó Isten, mintha éppen itt nekem, a hold felgel, csendesen.
Sziluett. Magazinműsor nőknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Tisztelt dr. Propper Valéria irodalomtörténészt ismételten szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt, hiszen mai női műsorunk vendége is ön, és újabb érdekességeket, újabb fontos információkat, tudnivalókat árul el nekünk azokkal az asszonyokkal kapcsolatosan, akik egy nemzet özvegyeivé váltak, mert hogy asszony sorsokat ismertetünk a folytatásban is. Az 1848-49-es szabadságharc vérbefolytása után. Erről a témáról beszélgetünk. Köszönöm szépen önnek, hogy összegyűjtöttem rádióváltozat formájában a kedves hallgatók elé tárja azokat az információkat, amelyet szerintem minden magyar embernek tudnia kellene. Remélhetőleg műsorunk segítségével megismerik ezeket a sorsokat, és nem csak tudni illik, hanem ezek után tudni is fogják az aradi vértanúkkal kapcsolatos, fontos történelmi tényeket. Köszönöm szépen önnek ezt.
És nem utolsó sorban, hogy milyen elődeink voltak, milyen férfiak és milyen asszonyok, milyen magyar férfiak és milyen magyar asszonyok éltek ebben a hazában.
Akikre méltán lehetünk büszkék, és ezt természetesen be is bizonyítjuk a folytatásban is, mert hogy tovább folytatjuk a 13 aradi vértanú életének és feleségeik életének ismertetését. Kivel folytatjuk?
Az 5. mártír történetével, Pöltenberg Ernő életével, aki gazdag osztrák családban született. Az ő utolsó szavait fogják most hallani Helyei László színművész tolmácsolásában.
Minket az ellenség bűnös bosszúja juttatott ide.
Pöltenberg Ernő 1840-ben Galíciában vette feleségül Paulina Kokovszkát. 3 gyermekük született, 2 kisfiú és 1 kislány. Az egyik fia szintén katonatiszt lett, hadnagy, a másik fia erdészeti tanácsos, a lánya pedig felnőve apja segédtisztjének lett a felesége. Pöltenberg Ernő a búcsúzáskor arra biztatta a feleségét, hogy házasodjon újra. De Paulina soha többet nem ment férjhez, élete végéig gyászolta mártír férjét. Pöltenberg Ernő búcsúlevelet írt az utolsó napon a feleségéhez. A levél így szól: imádott feleségem, nem tudom, imádott Paulinom, hogy írjak neked, hogy a csapás ne sújtsa nagyon gorombá szerető szívedet, és csak azt kívánom, hogy szerencsétlen sorsomat olyan résztvevő ajakról halld meg, amely a lehető legkíméletesebben közli veled, míg mielőtt ezeket a sorokat megkapod. Örökre Isten hozzádot kell hát mondanom neked, megáldva téged, mindazért a boldogságért, mellyel gazdagon megajándékoztál, és szívemből köszönve mindazt a szeretetet, melyet tőled kaptam. A jó Isten áldjon téged és a szegény gyermekeket. Ne hagyja, hogy túlságosan átengedjétek magatokat a mély fájdalomnak, terjessze ki kedves fejetek fölé mindenható és óvó kezét. Ez utolsó és hő fohászom. Te is, hőn szeretett Paulinom, érzem, megbocsájtod mindazt a keserűséget, amit életemben okoztam neked. Megbocsájtod mindazt, hiszen mindig a jóság angyala voltál. Ó, mennyire fáj a szívem, hogy nem láthatlak, nem csókolhatlak többé. Légy hát erős, jó Paulinom. Légy erős irántam érzett szeretetet kedvéért. Gondold meg, hogy gyermekeid vannak, hogy értük kell élned. Isten veled hát, imádott angyalom. Gondolatban szorosan magamhoz ölellek minnyájatokat, téged és a gyerekeket. És maga, jó Paulinom, legyen még boldog, mert megérdemli. Isten veled, szerencsétlen Ernőd. Paulina Magyarországra költözött, és a család Badacsony-Tomai villájában éltek és nevelte gyermekeit. Ez a badacsony-tomai villa a mai napig is eredeti formájában áll és látogatható. A kiegyezés után próbálta meg Paulina férje holttestét megtalálni, de nem járt sikerrel. Pöltenberg Ernő az első volt a kötél által kivégzett tábornokok sorában. A legenda szerint, amikor a bitófa alá ment, a következőket mondta társainak. Szép kis deputáció megy az Úristenhez, hogy a magyarok ügyét képviselje. A hatodik aradi mártírunk, Török Ignác, 54 éves volt, és aglegény. Az ő utolsó szavai így hangoztak.
Nem sokára Isten legmagasabb kitérő széke elé állunk. Életem arányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak ő szolgáltunk.
Török Ignác aglegény volt, és igen szelíd, nyugodt ember, és egy francia hadmérnöki munkát olvasott kivégzése előtti estén. Hátrahagyott búcsúlevelet nem ismerünk tőle. A hetedik mártírunk, Láner György, a felvidéki Túróc vármegyei Neczpálon született, német származású polgári családban. Október 6-a a születésnapja volt Láner Györgynek.
Tehát azon a napon született, amely napon el is hunyt.
Így van. Az utolsó szavai pedig így hangoznak.
Krisztus keresztje és a bitófa, oly rokon, és az isteni áldozat mellett, oly törpe az én áldozatom.
Láner György a szabadságharc ideje alatt fegyverkezési főfelügyelő volt, és ő állítatta fel többek között a nagyváradi fegyvergyárat, amely a legnagyobb fegyvergyár lett, és ő volt az, aki az itt öntött ágyukra a költő Zrínyi Miklós jelmondatát öntette, ne bántsd a magyart. Azt már én teszem hozzá, hogy mert ha bántod, akkor visszalövünk. Láner György itáliai szolgálata alatt ismerkedett meg Lucia Concettivel, és a 44 éves magyar katonatiszt feleségül vette a 18 éves szép olasz lányt. Egy kislányok született. Láner György tetemét Csernovics Péter megvásárolta a hóhértól, és temettette el a saját birtokán Damjanich János a 12. mártírunk tetemével együtt. Lucia minden alkalommal látogatta a fogságban férjét, és utolsó találkozásuk után, amikor már Lucia elment, Láner György fuvoláján Donizetti Lammermuri Luciából a haldokló Edgar búcsú imáját játszotta. A nyolcadik mártírunk Knézics Károly volt, 41 éves kivégzésekor, és horvát katona családból származott. Apja horvát volt, édesanyja pedig magyar. Utolsó szavai így hangoztak.
Milyen különös, hogy hajnalú bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhették össze a kárkákat.
Knézics Károly 1844-ben kötött házasságot kapitány Katalinnal, kapitány Mihály egri szenátor lányával az egri főszékesegyházban. Két kislányuk született. Kapitány Katalin a harcok ideje alatt többször követte férjét a harctérre, és az aradi fogságban is amikor csak engedélyezték számára látogatta. A kivégzés idejére már nem maradt Aradon, hazautazott Egerbe. Viszont bánatában nagyon hamar követte férjét a túlvilágra. A legenda szerint, amikor meghallotta férje kivégzésének hírét, holtan esett össze. A két árva kislánynak Káló Tivadar poroszlói földbirtokos lett a gyámja, de Bartakovics érsek úr is gondoskodott a két kislány neveléséről. Knézics Károly utolsó találkozásukkor titokban átadta feleségének az igen ritka, másod- és harmadosztályú vitézségi kitüntetést. Így azok megmenekültek az osztrák önkény pusztításától, és a két kislánynak maradt örök emlékül. Az osztrákok ugyanis gondoskodtak róla, hogy a szabadságharcnak ezek a kitüntetései a mártírokkal együtt megsemmisüljenek. Knézics Károly búcsú levelét nem ismerjük, pedig tudjuk, hogy írt. Jegygyűrűjét is elküldte feleségének. Utolsó útján a vértanúk istenéhez imádkozott, és kért bocsánatot, meg nejének és két kislányának égi oltalmat.
Dezsőfi Arisztid, kívánjuk a sajtó szabadságát! Kis Ernő, felelős minisztériumot Budán és Pesten. Lázár Vilmos, évenkénti országgyűlést Pesten. Schweidel József, törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Böltemberg Ernő, nemzeti őrsereg. Török Ignác, közös teherviselést. Lachner György, úrbéri viszonyok megszüntetése. Krézics Károly, esküdtszék képviselet egyenlőség alapján. Nagy Sándor József, nemzeti bank. Gróf Leiningen Westenburg Károly, a katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el. Aulich Lajos, a politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Damjanics János, Unió Erdélyen. Gróf Vécsei Károly, egyenlőség, szabadság, testvériség.
Szabadság, egyenlőség, testvérség. Szabadság, egyenlőség, testvérség. Szabadság.
A 9. mártírunk Nagy Sándor József 46 éves volt, Erdély szülöttje és magyar katonatiszt. Az ő utolsó szavai így hangoznak.
Rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.
Nagy Sándor Józsefnek menyasszonya volt Schmidt Emma, de a harcok miatt már nem tudtak összeházasodni. Emma visszavonultan élt. Barabás Miklós festette gyönyörű szép portrét Emmáról, és csak leírni tudom önöknek megmutatni, nem? Emma fehér ruhában, gyászpátyol a fején, babérkoszorú a kezében, és a karján egy tábornoki köpeny, a háttérben pedig Budavára. És Barabás Miklós ezt a festményt 1849-ben festette. Tehát maga a festmény is egy lázadás a szabadságharc eltiprásáért. Nagy Sándor József írt búcsúlevelet Emmának. Az ő búcsúlevele egy lángoló szerelmi vallomás. Mindent elvesztettem, csak irántad való végtelen, határtalan szeretetemet nem. Ez a legmélyebb, legszentebb érzés, amit valaha éreztem, és ez el fog kísérni a sírba. Az emlék, az irántad érzett rajongás lesz egy jobb, örökké tartó jövendőbe vetett végső vígaszom, melyet már nem felhősíthetnek el földi dolgok. Fogadd őszinte köszönetemet azokért a szép órákért, melyekkel szereteted megajándékozott. Gondolj rám szeretettel és együttérzéssel, mint ahogy én is mindig az élet utolsó percéig szüntelenül szeretlek. Nagy Sándor József a kivégzése kor a Bitófa alatt a jelenlévő hadbírónak mondotta, hogy ma nekem, holnap neked. Nem csak a menyasszonyának, Emmának, hanem a nagybátyjának is írt búcsúlevelet a fogságból. Ez a búcsúlevél így hangzik. Tisztelt kedves jó bátyám, mit a sors reám mért, néhány óra múlva tűrni fogom, de nyugodt lelkiösmerettel s tiszta öntudattal. És az imádott nőről is írt a nagybátyjának. Azon, hogy Emma ennyi bátorságot, annyi lélek jelenlétet tanúsított, nem is csodálkozom, mert nem csak a külseje olyan meglepően tökéletes, olyan ritka szép, hogy mindenkire a legmélyebb, legmaradandóbb hatást gyakorolja. A szelleme, a szíve, a lelke is olyan ritka értékű, hogy mindenkinek csodálattal és megbecsüléssel kell adóznia néki. És a történet itt még nem ért véget. Nagy Sándor a kivégzése előtt visszaküldte Emmának a házasságkötési engedélyt és a jeggyűrűt, ezzel szabaddá tette menyasszonyát, és a végakaratát is közölte a kedvesével. Isten legszentebb, legszebb áldása rád, szereted, drága szép, angyali jóságú, erényes lánykám, légy boldog, szerencsés, nagyon szerencsés az a férfi, akié lesz ez a csak ugyan minden tekintetben tökéletes teremtmény. Ezt írt a Nagy Sándor József annak idején búcsúlevelében. És 4 évi gyász után, 1853-ban Emma élete új fordulatot vett. Férjhez ment, egy szelíd lelkű, nála 28 évvel idősebb férfióhoz, a megözvegyült Klauzál Gáborhoz, aki a Batthyány kormány földművelésügyi és iparügyi minisztere volt. Klauzál Gábor lett az a szerencsés férfiú, aki kiérdemelte Schmidt Emma szerelmét, szeretetét. Emma egyébként és a családja is a Schmidtet magyarosította Kovácsra. A házasságából 3 gyermeke született, egy kisfiú és 2 kislány. A 10. mártírunk Leiningen Westerburg Károly 30 éves volt a kivégzésekor. A hesseni nagyhercegségben született német katona családban, és a család rokonságban állt az angol uralkodóházzal is. Az utolsó szavai így hangoztak.
A világ felesznél majd, ha látja a fólyok munkáját.
Leiningen Westerburg Károly nem beszélt magyarul, nagyon törte a magyar nyelvet. 1844-ben vette feleségül a törökbecsei születésű Sissányi Erzsébetet. Két gyermekük született, egy kislány és egy kisfiú, Erzsébet és Ármin. Gróf Leiningen-Westerburg német nyelvű búcsúlevelet írt a feleségéhez, természetesen egy részletet magyarul fognak most hallani tőlem. Most, ebben a komor órában, amikor minden földi dolog teljes mulandóságában áll előttem, amikor mint egy feltárul a múlt, minden emlék megrohan és nehézzé teszi a válást. Tudom, hogy vérezni fog a szíved, de a gyermekek iránti kötelességeid érzete meg fogja enyhíteni fájdalmadat. A gyermekek még meg vannak kímélve a fájdalomtól, és ez jól van így. Ők a te szavaidból fogják megismerni apjukat. S ki mondhatná meg nekik jobban, mint te, hogy apjuk, bár az emberi törvények elítélték, szívében becsületes ember volt, aki meggyőződéséért halt meg. Leiningen Westerburg Károlynak a fia, Ármin, szintén katona lett, majd egészségügyi okokra hivatkozva leszerelt, és a Tisza-Duna belvíz szabályozásánál dolgozott, és kiadta apja aradi naplóját. Ebből a naplóból csupán egy mondat. A lámpák kialudtak, sötétség, mint tegnap, de még ezer, meg ezer év múlva is oly fényesen tündöklenek a csillagok, melyekhez ma fölnézünk. Sissányi Erzsébet 1854-ben, tehát 5 évi özvegység után férjhez ment, kivégzett férje jó barátjához és fegyvertársához, gróf Bethlen Józsefhez, akitől 4 gyermeke született, 3 fiú és 1 kislány. Sissányi Erzsébet Kolozsváron van eltemetve, a Bethlen grófok családi sírboltjában. A 11. mártírunk Aulich Lajos. 56 éves volt, ő volt a legidősebb az aradi vértanúk közül. Aglegény volt, és német származású. Az ő utolsó szavai így hangoztak.
Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam, és halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népen és hazám. Tudom, megértik ezt a szolgálatot.
Aulich Lajos a fogságban végig nyugodt maradt, bár nem voltak kétségei a hadbírósági döntést illetően. Nem kért kegyelmet. Utolsó óráiban Horácius költeményeit olvasta. Amikor 5-én este a vigasztaló minorita atya felkereste, megkínálta az atyát egy szivarral, és akkor látta, hogy már csupán csak 1 szál maradt. Sajnálom, ezzel nem kínálhatom meg, kell a reggeli útra. A 12. mártírunk Damjanics János, szerb származású, 45 éves volt a kivégzésekor. Az ő utolsó szavai így hangoztak.
Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.
Damjanics 1847. augusztusában vette feleségül a szintén szerb származású magyar aradi szorgabíró lányát, Csernovics Emíliát. De az ő életükről majd egy későbbi részben részletesebben is fogok beszélni.
És akkor javaslom, hogy beszélgetésünket most ezúttal itt fejezzük be, és természetesen folytatjuk majd a sorozatot a következő résszel, amely 1 hónap múlva jelentkező adásunkban lesz hallható. Most köszönöm szépen a beszélgetést Tércsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésznek.
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Csak a költő, ha visszatér, a költő, ha visszatér, még a földön ember él, a költő visszatér. Csak a költő, ha visszatér, a költő, ha visszatér, még a földön ember él, a költő visszatér. Ha ember él, ha ember fél, a költő
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Csákány Lászlónéval beszélgetek, aki galgahévézi születésű, ott is él, és nagyon nagy tisztelője és aktívan őrzi a néphagyományokat. Kedves Ilonka néni, miért fontos önnek a hagyománytisztelet?
Szeretnénk a mostani fiataloknak, az ifjúságnak átadni ezt a hagyománytiszteletet, hogy ne vesszen ezt ki az életből, és tudják azt, hogy az onnan indult ez, és ez mit foglal magába. Úgy a hagyományos öltözeteket, a népviseletet, vagy a népszokásokat akar polgári életbe, vagy a vallási életbe, ezt is szeretnénk a fiataloknak, hogy megőrizzék.
Ha jól tudom, Ica néni közösségnek is tagja, ugye? Hagyományőrző közösségnek is a tagja.
Hát igen, nyugdíjas egyesületnek is tagja vagyok, hát mondhatni, hogy oszlopos tagja, mert már 28 éve benne vagyok.
Gratulálok!
És van egy hagyományőrző csoportunk, hát ott is benne vagyok, igen, a hagyományőrző csoportban is.
Milyen jellegű feladatok vannak? Hogyan épül fel ez a szervezet?
Azt mindig egy adott dolgot kitűzünk, hogy most például színházba fogunk menni. Valamit kitűzünk, valamilyen célt, és akkor azt úgy megvalósítjuk. Igen. Hát most jelen pillanatban én vagyok ott a gazdasági vezető. A hagyományőrző csoportban, hát ott meg hát megint csináljuk, amit kell. Jobban ugye már a fiatalok vannak az előtérben, mi öregek már azért csak a kicsit a háttérbe, de...
De ellátják tanácsokkal, igen, őket igen. Szemmel tartják őket.
Igen, igen, igen. Hát kérdeznek, ugye, és azért elég sok mindent elfogadnak. Jó, ugye azért ma a fiatalok csak szeretnek újítani, de azért megkérdezik a tanácsunkat, hogy hogy volt régen, vagy hogy látjuk jobbnak, hogy legyen csinálva.
És hányan vannak most, hogy körülbelül tagok?
A egyesületben ott 45-en vagyunk most tagok, a hagyományőrző csoportban meg azt hiszem 25-en.
És akkor ott vegyesen fiatalok, idősebbek.
Igen, fiatalok, igen. Hát 8 évestől 70, akármennyi.
Változatos a paletta. És fellépésekre, ha jól tudom, oda is szoktak menni, tehát itt a falu közösségén belül, illetve falu határain túl is, ezeket hogy szokták megszervezni?
Igen, szoktunk menni, ha bár most a nyugdíjas egyesület az kicsit elalvóban van, mert ugye nagyon sok tagunk kiöregedett, meghaltak. Hát most a régiek közül már csak 3 vagyunk, akik az egyesület énekkarában benne voltunk, hát most ez kicsit haldoklik, de reméljük, hogy sikerül majd föléleszteni. Ezzel az egyesület csoporttal, hát igen, a környék falvaiba voltunk föllépni általában, de voltunk kint külföldön is, voltunk Pesten, voltunk a hagyományőrzővel is, azzal, hát itt falun belül, ugye jóforma minden megmozdulásra, minden ünnepségen. Most legutóbb ugye falu karácsony volt, hát visszajelzések után nagyon szép műsor volt, tartalmas műsor volt. Mondjuk mi is úgy láttuk, de kívül
közönség is úgy látta.
Igen. És akkor így szoktunk menni, igen, a hagyományőrzővel is. Hát voltunk, Kikindán voltunk, most tavaly Lengyelországban voltunk, és szoktunk külföldre is menni. Csak ugye hát most volt ez a 3 éves pandémia, ez kicsit
bezárta a határokat.
Igen, hát most reméljük, hogy már megint nyitódnak a határok, és akkor tudunk menni megint.
És itt a hagyományőrzés révén felvetődik bennem egy kérdés, hogy a ruhákat hogyan tudják megőrizni így az utókor számára, vagy ezek régi ruhák, vagy esetleg ami szükséges, azt tudják bővíteni, tehát utánvarratni például.
Hát igen, ezek már jóformán mind régi ruhák, főleg a posztószoknyák, ugye azok már 100 évesek. Hát néhol van benne egy kis luk már, ugye, de hát fölveszi valaki, az nem látszik rajta, ugye, nem nagyítóval nézik. A blúzokat, azt már szoktuk újítani, hát én nagyon sokat újítottam már.
Mert ugye az eredeti szakmájétenének varró nő.
Igen, igen, csak hát ugye a női szabó meg a népviselefi az kettő, de hát azért úgy ellestem az
idősebbeknél.
Igen, igen, és azért most van azért nagyon sok. Annyi, hogy a szoknyát nem láncolom le. De így a népviselethez is mindent, a fékötőtől kezdve mindent megcsinálok, a félénkekig mindent megcsinálok. Úgyhogy ezeket már újítjuk, de a posztószoknyákat azt, hogy hát azok nagyon régiek, igen.
Kedves Ilonka néni, legyen kedves beszélni nekünk, hogy egy-egy alkalomra milyen viseletet szoktak hordani, tehát mitől függ, hogy milyen viseletben vesznek részt az adott rendezvényen?
A népviseletben ugye az megvan, hogy most legutóbb egy száraszszerdás előadásunk volt a hagyományőrzőbe. Itt csak egy ilyen, úgymond, hétköznapló ruha volt. Mondjuk végig ranzas volt, hát nem teljes hétköznapló, de
ha, nem a legünnepélyes. Nem,
ha valami olyan fellépésre megyünk, hogy egy lag, mert van lagzis jelenetünk is. És ha egy lagzis jelenet, ugye akkor ott is megvan, hogy a házigazda, az is egy kicsit másképp öltözik, meg a vendégsereg is, ott már azért szépen föl vannak öltözve, ugye posztószoknya, sejémnyúló, féketű, kinek mi, vagy piros kendő a fejüken, úgyhogy ott szépen föl vannak öltözve. De ha egyházi ünnepségeken, vagy amikor van ezek a egyházi ünnepek, amikor oda is fölöltözünk, és hát a fiatalabbak azok ugye, azok fölteszik a fehér kendőt, a fejükre a hímzett fehér kendőt, meg a hímzett válkendőt. Hát mi idősebbek már ugye csak a barsonnyúlót vesszük föl, vagy esetleg sejemnyúlót, meg a fejünket bekötjük szövetkendővel, de a posztószoknya az elmaradhatatlan mindenkinek. A gyerekek, azok ugye azok fehér csörgőszoknyak, illetve a kislányok, na van kislányok, nagylányok, ugye, mert ez vegyesen van, azoknak a fehér csörgőszoknyak van, meg hát a posztószoknya, meg fehér sejemnyúló nekik, vagy esetleg félink bruszlikkal. És ő nekik ugye a fejük nincs bekötve, hanem be van fonva a hajuk.
És az mikortól van, hogy bekötik, az régen is, hogy volt, hogy aki megházasodott, utána kellett bekötni a fejét?
Igen, aki férhez ment, és ugye abban az évben még új menyecske volt, akkor még föltehette a fénykötőt a fejére, vagy valamikor régen volt ez a fátyolos fénykötő is, de utána, amikor a gyerekek megszülettek, akkor már utána be kellett kötni a fejét neki. Akkor már idősebb. Igen, igen, igen.
Amikor a riportot készítjük, ugye most megkezdtük a nagy böjtöt. Silonkadénről köztudott, hogy szeret sütni, főzni, tüsténkedni a konyhában. Ha egy kicsit erről mesélne nekünk, hogy ilyenkor régen mit készítettek, és ön mit hozott át a konyhába?
Hát régen, mikor ugye én még kis leányka voltam, hát még akkor úgymond nem volt ilyen jó világ, mint most van, ugye. És akkor a nagyböjtöt sokkal szigorúbban tartottuk meg, mint most. Ugye hát már most a pápák is tettek engedelmet, hogy nem kell egész évben annyira szigorúan böjtölni, de bizony még az én gyerekkoromban akkor a hamvazószerda, ott mindegy volt, hogy most hány éves, háromszor ehettünk csak, és csak délben lakhattunk, jó. Ugye akkor volt, vagy volt bableves délben, vagy mákos tészta. Ez volt a hamvazószerdai ebéd. Reggel volt egy kis hajas krumpli, vajjal, vagy esetleg zsírral, meg hagymával. Vacsorára megint hát egy kis pirítós kenyér. Ez volt a hamvazószerdai, meg a nagy pénteki menü. Jó, hát a tésztában ugye azért lehetett változatosságot csinálni, volt, aki gombócot csinált, hát mikor miért? Ugye minden egész nagybőben nem mindig mákos tészta volt, hanem valami tésztaféle változatosan, és akkor hát a bableves az általában azért az mindig volt. Hát akkor még, mint ahogy mondtam, azt jobban megtartottuk, mert meg kellett tartani. Hát most már ugye van engedmény, hát de most a hamvazó szerdát, és hát azt azért mi még mindig tartjuk, ugyanúgy a háromszori étkezést délbe.
Lehet jól lakni?
Jól lakni, igen, a többi hát. És érdekes, ugye, mert az ember pont olyankor enne inkább, amikor nem lehet. De hát, na, ezt megtartjuk azért. Most is a főzés az általában így úgy van, hogy ugye, hát most kedden még, ugye, hát húshagyó kell, ugye még akkor lehetett hamvazó szerdán, hát az ott ugye nem. Én mondjuk paradicsomlevest főztem most, meg halat csináltam. Reggeli pirítós kenyér volt, meg este is pirítós kenyér volt.
És húsvétkor van-e valami tradicionális étel, amit el szokott készíteni a régmúlt idő mintájára?
Hát a füstölsonka, kolbász, ez szokott lenni. Régen is volt. Az azért azért most is megvan. Ugye azelőtt volt, hogy kocsonyát is főztek. Én már nagyon ritkán főzök, mert nem nagyon szereti a család. Nekem a kocsonyát, úgyhogy. De emígy a húsleves, rántott hús, pörkölt, ez volt régen. Hát már most a fiatalok azok csinálnak már ilyen tűtött hús, olyan göngyölt hús. Én még maradok mindig, én nekem mindig a régi az a...
A jó bevált régire csöntek a napján készül a menü.
Igen, 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 igen.
Köztudott, hogy Ilonka néni nagyon szeret sütni. Melyik süteményféle, amit megosztanak kedves hallgatókkal, ami a egyik kedvenc elkészítése?
Hát ilyenkor farsang idején?
Azt is mondhatja, meg hogy összességében, hogy mit szeret sütni.
Hát rétest azt nagyon szeretek sütni.
És tud is, nagyon finom volt.
Így mondják. Ilyenkor farsang idején meg ugye herőkét, meg a fánkot szoktuk sütni. Hát én mondjuk szívesebben sütöm a herőkét, mert azzal nincs annyi baj. Ugye a fánkot azt azért csak keleszteni kell, meg több idő kell hozzá, de a herőkétnek ugye azt összegyúrja az ember, annak nem sok idő kell az előbb, meg van, meg kiadósabb is. Hát meg a herőkét, hát ugye mindig van ez a galgatóra itt Hévízen áprilisban, hát bizony 15-20 kiló vízből szoktam.
És az egyedül készíti?
Nem.
Persze vannak segéd. De...
Van kettő, azt mondja, aki segít.
De akkor ezt jókorán elkezdik, hogy hát, mire megérkezik a csapat.
Igen, 8 órakor elkezdjük, és ez megy folyamatosan, és akkor ugye, ahogy jönnek, úgy, meg ahogy
sütik frissen.
Igen, igen. 15-20 kilóban, mert mikor van 1000 valamennyi személy. Túrázó, hát ugye annak azért kell, ha hármassal valahogy, és az ember azért annak kell a... Adag.
És mi a kedvence, amit szeret sütni? Vagy mi jöhet így hát, a régi, között a rétes,
igen, fán? Igen, igen, igen. Ezeket mind szeretem, jó jó szívvel csinálom, szeretem csinálni.
Ilonka néni rendszeres templomba járó, és ugye mivel a beszélgetésünk elején azt emeltem ki, hogy nagy hagyományőrző és hagyománytisztelő, megkezdtük a nagybőjti időszakot. Kicsit mesélne, hogy régen, hogy élte meg a nagybőjti időszakot, kiskorában, illetve fiatal felnőtt korában, és most hogyan éli meg ezeket az időszakokat?
Hát gyerekkoromban, ugye én nagyon sokáig nagymamámnál aludtam, mikor meghalt nagyapa, hát 4 évig ott aludtam. Ő nagyon nagy templomba járó volt, és akkor bizony én nekem is menni kellett vele, de nem is baj, mert szerettem menni, meg ha nem is mentünk, akkor különösen így nagybőjtbe, vagy adventba, ő nála minden este 3-4-en is összegyűltek, ilyen idő, hát öreg asszonyok, úgy mondja. És akkor ugye hát végeztük a rózsafűzért, a ilyen rózsafűzért, olyan litania, szóval minden. És én belém ez annyira belém nevelődött, hogy én ezt nem is tudnám már most elhagyni. Én ezt annyira megszoktam, és akkor mondjuk utána is gyerekkoromban, és a szüleim is olyak voltak, hogy hívők voltak, és azért bizony menni kellett. Nem erőszakoskodtak, hogy menjek, de valahogy nekem
ezt
is...
Ezt a példát látta, igen, és ezt akarta folytatni, és igen, azt mondjuk meg a kedves rádióhallgatóknak, hogy ezt nagyon szépen továbbadta a családjában is, mert az unokája is már mind templomba járó.
Igen,
a családja is, illetve az unokája is.
Igen, hát az, mind a két lányom az Mária lány volt, akkor már most az unokák is, a középső fiú unokám az sokáig minisztrás volt, főminisztrás is volt. Most a két lányonokám is Mária lányok, nagyon híven járnak, már most a nagyobb, még az 19 éves, de még mindig beültözik Mária lánynak, úgyhogy ennek nagyon örülök, de tényleg ő nagyon is komolyan veszi a vallást minden szempontból. Jó, olyan iskolába is jártak, Gödöllőre, Premontraibe, és ők tényleg nagyon komolyan is veszik a vallást ilyen.
Hát igen, de azért az alapokat az csak a családból kapták.
Természetes, természetes. Hát ugye a lányom is mondjuk kál Istennek a vejem is olyan, hogy ő is szereti járni a templomba, hívő ő is, úgyhogy igen, azért csak innen merítették, hogy gyökerek ide húznak vissza.
És most mit jelentünk a néninek a nagybőjt?
És a nagybőjt, hát egy kicsit ugye kicsit elcsendesedik az ember. És hát szeretnék minden keresztútra elmenni, hát hál' Istennek tavaly is sikerült azért mindre elmenni, meg most is szeretnék, meg ugye a hamvazó szerda, na ma itt, hogy megkezdődött, és akkor innen talán egy kicsit az ember jobban átéli a hitet.
Tehát egy kicsit
bensőség, igen, talán, mert eddig is mindig imádkozik az ember, mit tudom én, de talán most még egy kicsit próbál mindig többet imádkozni, több rózsafűzér, több bármilyen ima. Most így a nagybőjt az én számomra az egy kicsit ugye ilyen elcsendesülés, mert de így a faluban is azért, hál' Istennek, itt is úgy van, hogy már ilyen bálok, meg zajosabb rendezvények nem nagyon vannak, ugye itt is azért úgy ezt tartják.
Tehát ez a régi vonal, ez még folytatódik.
Igen. Úgyhogy már most egy időben volt ugye, hogy hú, nem számított nagybőt, ez az amaz, de most azért már, most jelen pillanatban jobban tartják a nagybőtöt, hogy nincsenek zajos rendezvények.
A nagybőt végeztével ugye az elcsendesedés időszak egy kicsit lezárul, a húsvéti időszak az már egy felszabadultabb, ugye a feltámadást ünnepeljük. És ez hogy volt régen, Ilonka néni? És hogy látja most?
Hát régen...
Én hagyományőrző szemmel.
Igen. Régen ugye még nagyobb volt ez a locsolkodási szokás. Úgymond ugye hát még az én lánykoromban, meg sőt, még a nővérem korában, ugye ő idősebb 5 évvel, akkor még nagyobb volt, hogy ugye mentek a fiúk locsolni bandástul.
Lovaskocsikkal?
Hát, igen, akkor annyira még nem lovaskocsival, az most van inkább újabban fölkapva, hogy ugye ezek a hagyományőrzős fiatalok, ezek mennek lovaskocsival, bizony is akkor viszik a vödrökbe, mert a kannákba a vizet, és ahol lányok vannak, hát mondjuk meg van beszélve, hogy kihez mehetnek, azért nem minden házhoz. De hát szép szokás volt azért az régen is, mert Hát elmentek, meglocsolták a lányokat.
Kis vidámság.
Igen, igen, igen. Hát most is van a tájház itt, és akkor tavaly is ott csináltunk húsvét hétfőn ilyen morsapartit, és hát oda is ugye ezek a hagyományőrző fiatalok jöttek két lovaskocsival, és akkor hát ott az mindenkit locsolták. Úgyhogy, és jót mulattunk, jót szórakoztunk ott, akkor az jó volt, úgy.
És akkor szoktak egy kis fellépéssel is készülni, vagy akkor már inkább csak ilyen bulizás jellegű?
Nem, volt egy kis fellépés is mindig, igen, hát most egy rövidke tánc, vagy valami ilyesmi, nem komoly dolgok, csak egy táncot, vagy gyerekek, ha valamit előadtak, valami kis műsort, hát utána meg egy kis bulizás volt, igen. Úgyhogy, de hát most is hát ennél több nincs, mert hát nem is lehet már most ennél többet csinálni, mert azért más a világ, mint régen volt. Régen ugye voltak azért a húsvéti bálok, locsoló bálok, hát most nem nagyon van.
De azért hála Istennek, hogy azért még jó páran vannak ilyen lelkes hagyományőrzők, mint Ilonka néni, ő különösen figyel a részletekre, és a jó Isten tartsa meg ezt a szokását nagyon sokáig még.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, Csákány Lászlóné hagyományőrzővel Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugár.